A kiégésről fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó kis téma. Csatlós Csilla, business coach a vendégem. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük ott, hogy a kiégés az egy népbetegség-e?
Azt, hogy népbetegség, ezt nyilván nem tudjuk, de hajlamos vagyok azt gondolni, avval, amilyen mennyiségben megkeresnek ezzel kapcsolatban, hogy igen, tehát, hogy annyira sok embert érint különböző formáiba, meg különböző stádiumaiban, hogy sokkal jobban kellene tudnunk, hogy mi ez, és hogy lehet fölismerni, és sokkal többet foglalkozni vele hatékonyabban túl azon a bulvár sztájlon, ami most megy, hogy a csapból is az folyik, hogy mindenki ki van égve, de nem igazán látok arról cikkezni, hogy mik a megoldások, vagy hogy működik a prevenció egyáltalán ebben az egész dologban.
Van ilyen öndiagnózis? Tehát valaki úgy keres meg téged, hogy jó napot kívánok, én ki vagyok égve, tessék rajtam segíteni.
Egyébként van ilyen, igen. Tehát vannak olyanok, akik ebbe azért önreflektívek, és utána néznek a tüneteknek, és diagnosztizálják magukon magát a kiégésnek a szindrómát, amivel amúgy nincsen semmi probléma, én szerint, véleményem szerint, mert ez tipikusan pont egy olyan pszichés vagy mentális állapot, amelyikben mindennél fontosabb az, hogy meglegyen az önreflexió, és hogy tudjuk figyelni magunkat, tudjuk figyelni azt, hogy mennyit változtunk, vagy mennyire másképp reagálunk különböző dolgokra, legyenek ezek ember helyzetek, vagy bármi olyan dolog, ami az életünkkel van összefüggésbe.
Az önreflexió az nagyon fontos, de az, hogy tünetei vannak a kiégésnek, egy picit vegyük már át, hogy mire kell odafigyelni, mikor mondhatjuk azt, hogy valóban kiégtünk, vagy mikor van az, hogy pusztán el vagyunk fáradva, és az még messze van a kiégéstől.
Ezt így nagyon egyszerűen meg szokták fogalmazni egyébként, hogy a kiégés kapcsán szerintem egy jó dolog, hogyha a rápihenéssel nem múlik el a fáradtság, tehát azzal, hogy beiktatok egy hosszú hétvégét, vagy elmegyek egy be nem tervezett szabadságra, stb., nem múlik el a fáradtság érzet, akkor azért érdemes az embernek egy kicsit mélyebben kutakodni azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami miatt krónikus fáradtságot érez, főleg akkor, hogyha ennek egyébként nincsen valamilyen szervi oka, amiről egyébként mint betegségről tudomása van. Tehát ebben én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van az önreflexiónak. Ugye azért a kiégésről alapvetően tudjuk azt, hogy három tünetcsoportja van, az, hogy érzelmileg kimerülünk, az, hogy depersonalizációval jár, tehát, hogy elfordulunk az emberektől, elszemélytelenedünk, cinikussá válunk, illetőleg a harmadik, ami már ugye a végső stádiumnak az egyik jellemzője, amikor valakinek a teljesítménye csökken, és ezt most ne feltétlen csak a munkavilágára értsük, hanem akár otthon, tehát, hogy nem annyira összeszedett, elfelejt dolgokat, úgy érzi, hogy állandóan összecsapnak a feje fölött a hullámok, és egyszerűen nem bír azzal, ami van, holott korábban minden működött tökéletesen.
De ez akár szexuális teljesítményre is vonatkozik?
Jó, természetesen igen, tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy alapvetően ugye a kiégésnek, tehát a kiégés az egy hosszú folyamat, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint egy influenza, hogy jön három nap alatt, ledönti az ember, megvan a tipikus kor összetevő, és akkor utána lecsenget az egész ügy, és elfelejtettük, hanem hónapokon, sokszor éveken át tart. Egyetlen egy jó dolog az mindenképpen van benne, hogyha az ember megtanulja a tüneteket, és ne adj Isten, át is esik rajta, akkor a következő lépés az egészen biztosan az, hogy amikor már legközelebb észlelés, ezt az ügyfeleimtől tudom, akik visszatérők, hogy sokkal korábban észlelik azt, hogy megint elindult a folyamat, és korábban avatkoznak be, következésképpen hamarabb is tudnak belőle kijönni. De ugye ez, amit most például említettél, a szexuális probléma, vagy intenzitás, nem tudom, minek nevezzük, ez abszolút egy kiégéses tünet például, mert ugye ahhoz kell energia, mindenféle energia, és ugye alapvetően a kiégésnek az egyik legészlelhetőbb tünete, amit hamar észrevesznek magukon az emberek, hogy állandóan kimerültek. Hát aki kimerült, az nem feltétlen biztos, hogy minden energiáját a testi kapcsolataiba fekteti bele abban a pillanatban.
Igen, ez gondolom, hogy a libidóra ugyanúgy vonatkozik, tehát most itt, és ezt érdemes kettészedni, tehát a kedv, tehát az, hogy valaki ki van égve, nem csak a fókuszáltsága, nem csak a munkában esik vissza a teljesítménye, hanem akár a baráti kapcsolatokban is, meg egyáltalán a családi kapcsolataiban is, és akkor itt jön az, hogy a libidója is valószínűleg akkor kárt szenved, nem?
Így van. Tehát, hogy ez egy ilyen sokszorosan összetett dolog. Egyébként én nem szeretem azt a fajta meghatározást, ami a kiégés azt mindenképpen egy munkahelyi ártalomként akarja feltüntetni, mert ennél szemmel láthatólag, meg azért én most már sok éve foglalkozom csak gyakorlatilag ezzel a témával, és kiégésben, burnoutban szenvedő embereknek a rendbetételével, és alapvetően megjelenik ez a dolog több alkalommal és többször egymás után.
Azt az előbb említetted, hogy már vannak olyan pácienseid, akik jó előre érzik, tehát tudják a kezdődő jeleket fölismerni, és megkeresnek. Mik ezek a kezdődő jelek?
A kezdődő jelek azt szerintem minden embernél alapvetően más. Ugye beszéltük ezt az állandó krónikus fáradtságot, ami talán nagyon észlelhető, ez, amit te mondtál, a kedv az egy borzasztóan fontos dolog, tehát az, hogy egyszerűen a kedvtelenség, vagy az, hogy semmihez nincs kedvem, az jellemzi az embereket, az, hogy ahhoz sincs kedve, ami egyébként a hobbija is, ami korábban örömet okozott, vagy hogy a gyerekekkel, gyerekeivel való együttléthez nincs annyi kedve, nincs annyi türelme, nincs kedve elmenni dolgozni, tehát hogy például a burnout testben, amit én legtöbbet használok, amit egy pszichológus kollégával dolgoztunk ki, ott például van egy ilyen a híres 17-es kérdés, amiben benne van, hogy a munkába menet azon gondolkodom, hogy felmondok. Ez egy tipikus tünete annak, amikor az ember ugye azt a menekülő pozíciót veszi föl, és nem a megoldást keres, és nem azt, hogy kiderítse, hogy miért van ebbe az állapotban, hanem abba, hogy veszem a nyúlcipőt és megyek odébb, de egyébként ez nem szokott használni. Aztán tipikus tünet még, amivel nagyon sokan jönnek, hogy nem tudnak aludni, vagy nem tudnak elaludni, vagy hogyha tudnak elaludni, akkor általában hajnali 3 és 4 között felébrednek, és nem tudnak visszaaludni. Uh-huh. Tehát az alvási probléma szinte minden egyes kéget ügyfélnél megjelenik, akikkel én találkoztam az elmúlt évek folyamán. Jellemzőek az étkezési problémák, a megváltozott étkezési szokások, a súly ingadozás például, tehát vannak akik, amikor ki vannak égve, próbálják a hiányzó stabilitást az ételből visszanyerni, és úgymond túl lesznek, illetőleg megvan a másik oldala is ezeknek a dolgoknak, akik pedig étvágytalanok, és emiatt jelentős mértékben fogynak, és mindenféle betegségekre gondolnak. Jellemzőek még a testi panaszok közül a bérrendszeri panaszok, tehát az ilyen IBS-hez hasonló gyomorbántalmak, meg mindenféle emésztőrendszeri problémák, illetőleg sokaknál például magas vérnyomás a szívritmus zavarral is párosul. Tehát ez a legfontosabb talán ebben, hogy rengeteg pszichoszomatikus tünetet okoz, aminél egyébként, amikor a szervi vizsgálatok történnek, és ugye ilyenkor szoktak segítséget kérni pszichológustól, mert nálunk ez az egész rendszer sajnos fordítva működik. Tehát amikor rosszul érzem magam, akkor nem az az első, hogy elmegyek és beszélek egy szakemberrel, és megpróbálom rendbe rakni, mi van a fejemben, mi van az érzelmeimben, mi van a mentális állapotommal, mert ez még azt gondolom, még a mai napig bármennyit is küzdünk ellen, ez egy stigmatizált állapot ma, hogy valaki a lelki problémái miatt segítséget kérjen, főleg akkor, hogyha az illető férfi, mert az nem eléggé férfias, hogy lelki problémája van egy férfinak, tehát ezzel sokszor találkozunk.
Ez a macsó kultúra lényege.
Ez a macsó kultúra lényege, igen, de hát nem nincs igazán jó hatása hosszú távon a férfi társadalmunkra. Azt mondjam, nekem egyébként az ügyfeleimnek a 80-20-as Pareto elvet azt majdnem mindig tartom, tehát hogy sokkal több férfi fordul ezzel a problémával, a kiégés problémával hozzá, mint amennyi hölgy, de ennek egyébként más okai is vannak, amiről majd egy kicsit talán később, tehát hogy a tünetek közül nagyon jelenti, vannak...
Megkínáltad, ezt most megkínáltad a másokokat, tehát hogy ne bagatelizáljuk el, majd erről még beszélgessünk, jó?
Jó, oké. Oké, és ami még egy nagyon fontos tünet, hogy az emberekkel való viszony is változik, tehát észreveszi magán azt, hogy nem érti a poént, hogy sértődékenyé válik, hogy cinikussá válik, hogy kritizál folyamatosan egy olyan ember, akire ez korábban egyébként nem volt jellemző. A munkában jellemző az, hogy nem lesz annyira együttműködő, sokkal hamarabb felkapja a vizet, sokkal hamarabb elcsattan, nem érdeklik a többi embernek a problémái, tehát nem reagál annyira jól a kollégáinak a mindenféle dolgaira, és ugye amit még megcsinálnak, ami már a folyamatnak a része, hogy ugye ezt a túlfáradtságot, amiről az elején beszéltünk, azt úgy próbálják meg kompenzálni, hogy begubóznak, naphosszat nézik a tévét, sörrel, chipszel, bármivel vagy anélkül, tehát hogy lemondják a kapcsolatokat, tehát hogy próbálnak energiát meríteni az egyedül létből, holott egyébként, amikor pedig már arról beszélünk, hogy egy megtörtént és látható kiégéses állapot van, akkor mindig meg kell legyen például a gyógyulási folyamatban annak a fajta visszafordulásnak, hogy hello, te mit csináltál ezelőtt, ja, hogy te minden héten jártál szalzázni, és egyébként nem voltál egy éve. Tehát, hogy keressük azokat a pontokat, amik megváltoztak, és ugye itt jön az, amit az előbb említettél, meg kiemelt, hogy az önreflexió mennyire fontos, viszont jellemző a kiégés, hogy minél beljebb van egy páciens vagy egy ügyfél a kiégésben, annál nehezebben észleli és tudatosítja azokat a változásokat, amiket itt szépen lassan egy év alatt megcsinált, és nem tud igazából visszanézni segítség nélkül arra egy ilyen objektív szemüvegen keresztül, hogy milyen folyamat vezetett oda, ahol ő van.
Itt gondolom valaminek az eltúlzása, tehát hogyha valamiből nagyon sokat csinálunk, akár munka, de az lehet, hogy lehet szabadidős tevékenység is, egyébként erre nem tértünk ki, de lehet szabadidős tevékenységben is kiégni?
Abszolút, hogyne. Tehát, hogy nekem volt kiégett futóm például, aki akkor hagyta abba az őrültebbnél őrültebb futás kihívásait, amikor már totálisan szétment a bokája meg a térde, és akkor ő így egyszer csak így azt mondta, hogy ő járt pszichológushoz is egyébként, és a pszichológus is mondta neki már, hogy ő szerinte ez egy addiktív állapot, és hogy itt sokan, tehát más dologról van szó, és foglalkoznia kellene vele. És aztán az lett a vége, hogy teljesítményromlás a munkával, mert hogy alapvetően teljesen fölborult az egyensúly, ő például nem a munkába tolta bele az energiáját, hanem az állandó futásba meg a versenyekbe, aminek a következménye lett a másik oldalon. A teljesítményromlás, a hibázás, a munkahelyi problémák, ugye elvette az időt a párkapcsolatától, a családjától.
Nagyon érdekes, bocsánat, hogy szabadba vágok, de igen, tehát hogy... Bocsánat, hogy szabadba vágok, de valóban ejtőernyőzöm, és nekem is vannak olyan barátaim, illetve volt egy olyan barátom, többen abba hagyták, akik éves szinten ilyen 200-250-eket ugrottak, és van egy srác, aki utána golfozni kezdett. És azóta abba fektette át ugyanazt az energiát a golfozásba. Szóval egy nagyon nagy kontraszt. És ugyanide visszatérve a kontrasztra, hogyha valaki a munkájában kiég, mindenképp az a megoldás, hogyha egy másik munkát talál, vagy megpróbálja újra megtalálni a szépségeit annak a munkának, amivel egyébként kiégett?
Én azt szoktam mondani, hogy a legrosszabb megoldás azonnal tovább menni, és ezt igazolják azok, akik 2-3 munkahelyváltás után jöttek hozzám azzal, hogy ők nem tudják, hogy mi van velük, de nincsenek jól, és akkor, amikor elkezdjük visszagombolítani, nem túlzottan vissza, mert nem a dolga egy coachnak, mondjuk a gyerekkori, meg a mindenféle traumákkal foglalkozni, de mondjuk az utolsó egy év az azért egy releváns, vagy egy-két év az egy ilyen releváns időintervallum, amit érdemes végig gondolni, hogy mi történt, és kiderül, hogy mondjuk egyik munkahelyről a másik munkahelyre ment, és mondjuk felső vezetőként 3 év alatt most van a harmadik munkahelyen, és egyszerűen itt se találja a helyét, és most megint ugyanaz van, mint az előzőn meg az előtt, akkor nyilván ugyanoda jutunk, hogyha nincs a kiég, és én úgy szoktam, hogy megdolgozva, tehát hogyha nem derülnek ki az odavezető okok, az, hogy miért ég ki az ember egy munkahelyen, és azok az okok benne vannak, nem feltételezhetjük, hogy minden egyes munkahely ugyanúgy kiéget, mert ennek azért kicsi a valószínűség, hogy mindenhol ugyanúgy elromlik minden egy év alatt, tehát hogy akkor csak el kell jutni arra a szintre, hogy magamba keresem a problémát. És amikor ez megtörténik, ez a visszanézés, akkor látják, hogy mi vezet oda, és hogyha megdolgoztuk, és úgy lépünk oda, odébb, vagy egy következő lépcsőfokra, egy másik helyre, annak van értelme, mert a másik az egy, most csak egy pótcselekvés, mert ott nyilván egy 2-3-4 hónapig jó leszek, mert új munkakörnyezet, új feltételek, új rendszerek, új kollégák, új minden, tehát ér egy csomó új inger, amik elfedik, és azt érzik, hogy jobban vagyok, de aztán ugyanúgy be fog következni, hogy... nem tudok nemet mondani, nem kapok elég visszajelzést, pozitív visszajelzést, kevés támogatást kapok a mindennapos apró feladatok kapcsán és apró gondok kapcsán, és hogyha ezek a dolgok, ez a 4-5-6-7 dolog, ami a munkával kapcsolatosan megjelenik, akkor azok ugyan meg újra előjönnek egy következő munkahelyen is, tehát semmivel nem vagyunk előrébb azzal, hogy ezeket nem dolgozzuk meg, és hogyha egy a legfontosabb dolog, hogyha azt se tudom egyébként, hogy mi az, ami nálam alapvető feltétel egy munkahelyen. Tehát, hogy mondok egy példát, hogyha tudom magamról azt, hogy reggel nehezen kelek, nem vállalok el egy olyan munkát, amihez reggel másfél órát kell dugóban ülnöm, és 2,5 órára van szükségem ahhoz, hogy elkészüléssel együtt bejussak a munkahelyre.
Nyilván erre sokan rá vannak kényszerítve, tehát hogy a helyzet szükség.
Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog én hozzáállásommal kapcsolatban, hogy én nem hiszek a kényszerített helyzetekbe. Én mindig hiszek abban, hogy a választás a szabad. Uh-huh. Tehát Magyarországon van egy eléggé rugalmas, főleg most a Covid után rendkívül rugalmassá vált és nagy átalakuláson átesett munkaerőpiac, amiben rengeteg helyen megmaradt a rugalmas munkavégzés, megmaradt a home office, megmaradt egy csomó minden, és én hiszem, hogy ha az ember tényleg nyitott és keres, és legfontosabb dolog, megint ugyanoda kanyarodok vissza, ha tudja, hogy mit keres, akkor megtalálja azt, amit keres. Inkább azzal szokott lenni a probléma, hogy nincsenek meg a kristálytiszta elvárásaim, hogy mi az, ahol én jól működöm, mi az, amivel én boldog vagyok, és mi az, ami nekem nagyon-nagyon fontos egy munkával kapcsolatban, és hogyha ezeket nem teljesítem már rögtön az elején, akkor nyilván annak a vége az a kenyértörés lesz, vagy a kiégés, tehát a kettő közül valamelyik.
Na igen, ez egy másik téma lesz, viszont még a beszélgetésünk végén muszáj behoznom a korosztályos különbségeket. Az, hogy a kiégés, az leginkább egy felnőtt kori betegségnek vagy állapotnak tekinthető, vagy ennek tekintjük, de közben vannak olyanok, akik egészen fiatalon kiégnek, akár kamaszon vagy kiskamaszon. Tehát mi a helyzet a gyerekkori kiégéssel? Vannak-e különbségek a terápiák terén? Mennyire kell másképpen hozzáállni egy gyerekkori kiégéshez?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami még Magyarországon sehol sincs. Tehát ugye erről nem beszélünk nyíltan. Most az elmúlt időszakoknak a pedagógus tüntetései kapcsán ugye kapott hatalmas hangot. Én azt gondolom, hogy szokott már sokkal nagyobb hangot a gyerekek iskolai leterheltségének a csökkentése. Azt én nem hiszem, hogy bárki komolyan gondolja, hogyha egy gyermeknek, és akkor itt beszélünk tényleg a kisiskolásokról, mondjuk egy 6-as, 7-es, 8-as gyereknek van naponta 7 meg 8 órája, amiből még leckéje valamit utána meg kell tanulnia, és gyakorlatilag mondjuk én tehát a saját gyerekemben is mondjuk látom azt, hogy a 5. osztály van 4-5 óra egy nap, utána pedig egyik pillanatra a másikra 30%-kal emelkedik az óraszám, és mondjuk az addigi nap, ami tartott 1 óráig, az most minden egyes nap 4-ig tart. És ez nagyon-nagyon nehéz, mert egyrészt a gyereknél nehezebben veszük észre, de egyértelműen látok, például a középiskolában konkrétan látok olyan diákokat, akik ilyen például a pályaorientációs napon, vagy ilyen helyeken, ahol szoktam részt venni, ott vannak, és tudok velük beszélgetni, hogy tipikus kiégéses tüneteket mutatnak, és középiskolások. Tehát túl vannak terhelve, tehát hogy ugyanúgy én azt gondolom, hogy nem korfüggő, sőt, hogyha ezt nézzük, akkor sokkal nehezebb helyzetben van egy gyerek, mert egy felnőttnek van lehetősége képviselni az érdekeit, de egy gyerek nem teheti meg azt, hogy iskolát vált, munkahelyet vált, és egyébként cseberből vederbe menne, mert gyakorlatilag minden középiskolában ugyanaz az óraszáma kötelező a NAT szerint.
Igen, de akkor náluk mi a megoldás? Mivel lehet ezen segíteni? Több sporttal, családi együttléttel, beszélgetéssel, pszichológussal, mi a megoldás?
Én azt gondolom, hogy a pszichológus mindenképpen, tehát hogy abból biztos, hogy sokkal több kell, tehát az, hogy mentális segítséget kapjanak, abból több kell. Kellene tanulásmódszertan, az, hogy tanuljanak tanulni, tehát hogy ne csak az legyen, hogy oda van nekik borítva naponta 10-15-20 oldalnyi írásbeli feladat, amit el kell készíteni, hanem valaki tanítsa meg, hogy ezt hogy lehet hatékonyan elvégezni, mert azt mindenhol látszik, és ez már főleg nyilván a felsőoktatásban látszik, hogy egyszerűen bekerülnek már ugye a harmadik oktatási rendszerbe, és ott sem tudnak még tanulni, tehát hogy nincsenek meg az eszközei, meg a módszereik arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan. Az, hogy legyenek fórumok, ahol beszélhetnek a problémáról, az, hogy ugye ami most a pedagógus tüntetés kapcsán előjött, hogy legyen egy hang, legyenek hangok arra, akik ezt elmondják, hogy hello, ez nem jó. Tehát az nem jó, hogy a gyerekeink fejfájósak, hogy a gyerekeink hasfájósak, és hogy 8-10-11 órákat tanulnak kisiskolás korukban, és akkor nem beszéltünk a külön órákról, nem beszéltünk az emelt szintű érettségről és az összes többiről, ami mind extra. És a legfontosabb talán az, hogy beszéljünk róla. Tehát én ebben hiszek, hogyha a téma, ha feljönnek a problémák, ha tudjuk, hogy mikkel jönnek elő, akkor tudunk rá megoldásokat kínálni, tudunk segíteni. Az, hogy egyébként sokkal több legyen az elismerés és a pozitív visszajelzés számukra, én ebben is látok sok helyen hiányosságot. Tehát, hogy nem csak daráló van. És ugye a darálónak annak szükségszerűen mindig az a következménye, hogyha csak csinálja, de gyakorlatilag nem tudja, hogy miért, és senki nem mondja neki, hogy jól csináltad, és csak így tovább, vagy bármilyen egyéb visszajelzést kap, akkor a gyerek miért ne kerülhetne ugyanabban a helyzetben, mint a
felnőtt. Ez egyébként egy külön téma lesz, illetve az, hogy hogyan lehet erre úgy tekinteni, mint akár generációs probléma, vagy úgy, mint egy lokális probléma, mert kíváncsi vagyok, hogy egyébként tőlünk nyugatabbra, keletebbre, északabbra, délebbre mi a helyzet. De az egy másik beszélgetés lesz, ezt a beszélgetést viszont most köszönöm, és nagyon sok mindent elmondtál, úgyhogy próbálom még én is feldolgozni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Csatlós Csilla business coach-csal beszélgettünk az elmúlt percekben a kiégésről.